Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Szeretettel köszöntünk titeket ezen a különleges vasárnapon. Egy fantasztikus és különleges vasárnapunk lesz. Ahogy a Zsanni is említette, ezen a mai napon szeretnék egy kicsit beszélni a húsvétról, és a húsvétnek a lényegéről, a mélységéről, és az az imám, hogy a mai nap tényleg egy kicsit jobban megértsük a húsvétnek a mélységét, hogy kapjunk egy új kijelentést a húsvétról. Ugyanis nagyon fontos ez a mai kultúrában, ugyanis ma mindenről szól a húsvét, csak éppen Jézusról nem. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. És azt gondolom, hogy ez az az ünnep, amit újra kell pozícionálnunk. Itt ebben a nemzetben újra kell pozícionálnunk a saját életünkben, újra értelmet kell, hogy nyerjen ez az ünnep. Ugyanis a húsvét az a mai kultúrában arról szól, hogy az emberek elmennek, kivesznek szabadságot, elmennek pihenni egyet, a családdal töltik az időt, vagy esznek egy jó kis húsvéti reggelét, sonkát, ami tök jó, mert én is szoktam enni sonkát, meg húsvéti reggelit. De az a baj, hogy csak erről szól, vagy a tojásokról, vagy a nyusziról, vagy a locsolásról, de igazából a húsvétnak van egy sokkal nagyobb mélysége, amit nekünk gyülekezetnek meg kell értenünk, meg kell tapasztalnunk, és az az imám, hogy a mai nap ez át tudjam nektek adni, átjöjjön ez az üzenet. És nagyon hálás vagyok azért, hogy tényleg minden évben 1500 ember körülbelül össze szokott jönni, és el szokott jönni a tojáskereső versenyre, ami egy fantasztikus dolog, és tényleg egy óriási lehetőség, hogy szolgáljunk mások felé, viszont nem a tojáskeresés a célja ennek az egésznek. Ez csak egy eszköz. A tojások csak egy eszköz, hogy bemutassuk Isten szeretetét, bemutassuk a húsvét valódi üzenetét. És az, én hiszem azt, hogy egy nap az 1500 ember ugyanilyen érdeklődés lesz a gyülekezettel szemben. Ugyanilyen érdeklődés lesz Jézus Krisztussal kapcsolatban, az emberekben, ebben a városban, hogy alig várják, hogy eljönnek gyülekezetbe, hogy hallják a húsvéti üzenetet, hallják azt, hogy miről szól a húsvét, hogy milyen jelentése van számunkra itt a 21. században. Ugyanis ez nem csak egy esemény, ami 2000 évvel ezelőtt történt, és akkor nagyon jó volt, meg szép volt, meg lehet, hogy mese, meg talán meg se történt, meg ki tudja, hogy ki volt ez a Jézus, mert ilyen dolgok vannak az emberek fejében. Tényleg feltámadt-e, vagy csak nagyon sokféle elgondolás van az emberek fejében. Viszont szeretném, hogyha ma megtapasztalnánk és megértenénk ennek a mélységét. Mert egy óriási üzenetet hordoz számunkra a húsvét. És ez nem csak a nem hívőknek. A kereszt az nem csak a világnak szól, az elveszetteknek szól. A kereszt ugyanúgy szól nekünk keresztényeknek is. És ugyanúgy minden húsvétkor emlékeztetnünk kell magunkat erre. A kereszténység semmit nem jelentene Krisztus halála nélkül. A kereszténység semmit nem jelentene a kereszt nélkül. Isten megmentő terve a kereszt. Enélkül, Jézus halála nélkül nem lenne teljes a történet. Ez olyan, mint egy regény. Volt-e már, hogy olvastatok regényt, és mondjuk csak elolvastad a végét, az utolsó fejezetet, de az elsőt azt nem. Vagy volt-e már úgy, hogy megnéztél egy filmet, aminek csak a végét láttad, de az elejét nem? Ugyanilyen, hogyha kivesszük Jézus halálát a húsvétból, hogy csak a feltámadásra fókuszálunk, vagy csak a halálára fókuszálunk, látnunk kell az egész történetet. Látnunk kell az elejét, és látnunk kell a végét, mert ugyanolyan fontos. És ugyanúgy, mint egy regény, vagy ugyanúgy, mint egy film, én nagyon szeretem egyébként a filmeket, amik tele vannak csavarokkal. Tele van a történet olyannal, hogy valamit nyersz, valamit vesztesz. Valamit valaki feláldoz, valaki valamit nyer, győz. Ez a kontraszt, amitől olyan lesz a történet, amitől olyan lesz a sztori, amitől olyan lesz az a film, olyan lesz az a könyv. Az üdvösségnek a története ugyanilyen. Ugyanilyen. És meg kell, hogy értsük, hogy élet és halál kérdése. Szóval nagyon sokszor mi azt gondoljuk keresztények, hogy vannak olyan emberek, akik hisznek ugye ebbe az univerzalizmusba, ami azt jelenti, hogy mindenki győz a végén. Egy nap majd az egész emberiség meg fog térni, és mindenki megtalálja a megoldást, és mindenki győz. De hadd mondjam el, nem mindenki fog győzni. Nem mindenki. Ugyanis nem mindenki fogja elfogadni az örömüzenetet. Nem mindenki fog igent mondani erre. Jézus, amikor tanított ezen a földön, vagy Pál, az ő tanításait is van, aki elfogadta, valaki elutasította. És általában véve három reakció van az örömhírre, amikor hirdetjük az örömhírt, amikor halljuk az örömhírt. Az embereknek általában három reakciója van. Az egyik az, hogy elfogadják, és hála Istennek, ti itt vagytok ezen a helyen, és elfogadtátok, elfogadta sok ember Fehérváron az örömüzenetet. A második reakció az az, hogy szeretnének többet megtudni még erről. És ilyenből is rengeteg ember van Fehérváron, azt gondolom. Rengeteg embernek hirdettük az evangéliumot, rengeteg ember hallotta az üzenetet, és tudom, hogy rengeteg emberben van benne az a vágy, hogy oké, szeretnék valami többet tudni erről. Szeretnék többet tudni erről. És van a harmadik reakció az, amikor elutasítják. De szeretném, ha látnátok, hogy ez a való élet. És élet-halál kérdése, ez az egész. A mai nap lehet, hogy kicsit brutálisnak tűnik ez a cím, amit elővesztek ugye mindenkinek a székén volt egy jegyzet, amit, hogyha elővesztek, az a címe ennek a mai üzenetemnek, hogy a halál halála. És valaki azt mondta, hogy így, előző hét az nagyon pozitív volt, most túl pozitív lett, igaz, az előző üzenetet, úgyhogy ezért egy kicsit ilyen sötét címet adtam ennek az egésznek. De nem, igazából, hogyha megnézitek ezt a címet, ez egy nagyon-nagyon pozitív és nagyon-nagyon reményteljes üzenet lesz. A halál halála. A halál halála. Sokszor nem szeretünk beszélni a halálról. Mi keresztények is inkább a feltámadásról beszélünk, meg a pozitív dolgokról, de ugye a halálról nem. Nem tudom, hogy figyeltétek ezt az intrót, amivel kezdtük a mai napot. Én ahogy figyeltem és hallgattam ezt az intrót, átéreztem, hogy milyen ereje van, volt a halálnak. Ez az intró átadta, hogy milyen mélysége, milyen sötétsége van a halálnak. Amíg nem érzed át ezt, nem tudod értékelni az újat sem. Ami kivesszük az egész sztoriból a halált, addig nem tudjuk értelmezni a feltámadást sem. Ha Jézus nem halt volna meg, nem tudott volna feltámadni. Értitek? Ez a történet, ez olyan, mint egy regény, aminek van egy eleje, és van egy vége, van egy film, vagy olyan, mint egy film, aminek van benne katarzis, vannak kontrasztok, emelkedők, mélységek, van amit el lehet veszíteni, és valami, amit meg lehet nyerni. Tudjátok, a mai világban az emberek nem szeretnek veszíteni, és nem szeretnek feláldozni se semmit. De, és ez a mai társadalomnak a hibája, hogy nem szeretünk áldozatot hozni, de úgy szeretnénk áldásokat az életünkben. Szeretnénk előrehaladást, szeretnénk életet, anélkül, hogy áldozatot hoznánk. Krisztus óriási áldozatot fizetett. Óriási áldozatot fizetett azért, hogy ma mi éljünk. És miért mondom el ezt? Tudnunk kell, hogy mit adott Krisztus, hogy mire adta az életét. Tudnunk kell ezt, különben soha nem fogjuk értékelni azt a nagyszerű dolgot, azt az életet, amit kaptunk rajta keresztül. A húsvét üzenete nem más, mint az, hogy hogyan jöhet győzelem a vereségből. Hogyan jöhet erő a gyengeségből. Hogyan jöhet élet a halálból. Amen. Erről szól. Hányan szeretitek a Marvel filmeket? Emilynek volt először fenn a keze. Tehát igen, tudom, hogy ő nagyon szereti. Van, aki DC, van, aki Marveles. Nem fogunk összeveszni, tehát, hogy... Oké. De a Marvel filmek is tele vannak ezzel. Ha megnézed, vannak olyan fő elemek minden Marvel filmben, ami kell, hogy egy jó sztorit adjon. Ami benne van. valamit elvesztesz, és valamit nyersz. Tele van ez a film ilyen elemekkel, vagy az összes ilyen film, ettől lesz olyan a sztori, ettől lesz olyan, hogy a végén elsírod magadat, vagy éppen azt érzed, hogy igen, sikerült a hősnek ezt a csatát megvívnia. Hogyha az egész sztori azzal lenne tele, hogy minden szuper és minden jó, nem lenne benne dráma, nem lenne benne katarzis. Hadd mondjam el, a való élet a legnagyobb dráma. Amit Jézus tett a kereszten, az a legnagyobb dráma, és én tényleg várom azt a napot, hogy valaki egyszer úgy igazán megcsinálja, filmesítse meg az üdvösségnek a történetét. Hogy leüljek, az elejétől és végig is megnézem, és azt mondom, hogy halleluja. Köszönöm Jézus, amit tettél értem. Várom azt a napot, hogy valaki így meg tudja filmesíteni, be tudja mutatni, hogy mi történt, mert azt gondolom, mi keresztények fogalmunk sincs sokszor. És langyossá válunk, és olyan megszokottá válik az életünkben az, hogy igen, Isten megbocsájtotta a bűneimet, Jézus feltámadt, ő mindig velem van, és ez ilyen megszokott dolog. Ez ugye olyan, mint a házasságban egy idő után, hogy egy idő után az ember megszokja a párját, ott van melletted, és amikor összeházasodtatok, akkor ott volt a csodálat, amikor ránéztél, és belenéztél a szemébe. És ha az ember nem figyel, akkor ellaposodhat a házassága, ellaposodhat a kapcsolata. Én nem szeretnék soha úgy a Zsaniak a szemébe nézni, hogy nem látom azt a csodálatot, azt a egymás felé való csodálatot. Nem akarom elveszíteni az ízét, értitek? A kereszténység is elveszítheti az ízét, hogyha nem figyelünk erre, ha csak megszokottá válik, hogy megint egy húsvéti üzenet. Megint egy prédikáció. Megint Jézusról beszélünk, hogy megint feltámadt, meg megint meghalt, meg megint ő mellettem van. De érezzük ennek a mélységét? Tudjuk ennek a mélységét? Valami érzelem kapcsolódik ehhez? A húsnétnek van egy mélysége, amit meg kell értenünk. És emlékeztetnünk kell magunkat erre. És újra fel kell néznünk Jézusra. És újra át kell élnünk. És újra végig kell mennünk ezen. Tudjátok, keresztények sokszor vitatkoznak arról, hogy a Bibliában az az ige miről szól, meg az miről szól. Szerintem ezt az igét sem tudjuk igazán, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. És azon vitatkozunk az ilyen ritka madarakon, amik előfordulnak a Bibliában. És közben a rendes házi állatokat sem látjuk meg, és tudjuk értelmezni. Nem tudom, értitek-e, hogy miről beszélek? A Bibliában vannak olyan igék, amiket minden nap olvasunk, mindig újra felolvasunk, mindig hallgatjuk, és egyértelmű igék a Bibliából, vagy ilyen híresebb igék. De nem, nekünk kell valami új, nekünk kell valami új, valami nem tudom még mit felfedezni. Még az alapokkal sem vagyunk tisztában, még azt se tudjuk, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Hogy Jézus mit adott értünk a kereszten. Soha ne fáradjunk bele dicsőíteni Jézust azért, amit ő tett a kereszten értünk. Soha ne vegyük magától értetődőnek ezt a dolgot, gyülekezet. Soha ne jöjjünk el, és ne dicsőítsük itt Jézust úgy, hogy már hallottam ezt a dalt, igen, tudom, Jézus meghalt, szuper, nagyon jó, halleluja. És csak az egész erről szól, és csak végigmegyünk ugyanazon a dolgokon, soha ne engedjük, mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy Jézus mit tett. Amen. Minden filmben van egy fő gonosz. Igaz? Akik ismerik a Marvel filmeket, tudják, hogy minden filmben van egy gonosz. És annak a gonosznak is van még egy, aki a háttérben még egy nagyobb gonosz. Aztán annak a gonosznak is van még egy nagyobb gonosz, meg még egy nagyobb gonosz. A Star Wars-ok ilyenek, tudjátok. Igaz? És mindig kiderül, hogy van még egy gonosz, meg egy nagyobb gonosz. Érdekes, hogy az üdvösség története, az üdvösségnek a története, a jó hír, amit amiről szól az egész Biblia gyakorlatilag, Mózes 1-től a Jelenések végéig, erről szól az egész. Egy történetről szól. Egy történet. Van egy fő gonosz az emberiségnek, a legnagyobb ellensége, amit soha senki nem tudott legyőzni. Semmilyen proféta, semmilyen Isten nagy embere, semmilyen dolog nem tudta legyőzni, senki nem tudta legyőzni. Ez pedig tudjátok mi volt? A halál. A halál volt az, amit senki nem tudott legyőzni. Nincs olyan ember, aki legyőzte volna a halált, kivéve egy valaki. És erről szól a húsvét. Jézus. Jézus jött, és ahogy az intróban is láttuk, fényt hozott, és eltörölte a sötétséget. Elvette a halálnak az erejét. A húsvét és a kereszt nem csak egy olyan emberről szól, egy jó emberről, aki meghalt. Nagyon sokan így látják Jézust. Egy jó ember, aki meghalt. Nagyszerű. Együtt érzünk vele. A húsvét többről szól. A húsvét arról szól, hogy a halál meghalt. Halálnak vége. Vége. Egyszer és mindenkorra vége. Amen? Ez a legerőteljesebb és legfantasztikusabb üzenet, és a legfantasztikusabb történet a világ mindenségbe. Hogy az emberiség legnagyobb ellenségét Jézus legyőzte. Mert azt írja a Biblia, hogy miután meghalt, lement a pokorra, elvette a halál kulcsait, és legyőzte a halált. Olvassuk el az 1 Korintus 15:55-öt. Károli fordítás nagyon tetszik ebben az igében. Halál, hol a te fullánkod? Tudjátok, mi a fullánk? A fullánk az, ami meg tud ölni egy embert. Egy fullánk az, ami be tud menni valamibe is, és kárt tud okozni. A halálnak volt egy fullánkja, de Jézus legyőzte a halált. Azt mondja a Biblia, halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Hol a te győzelmed? Jézus Krisztus legyőzte a halált. Legyőzte az emberiség legnagyobb ellenségét. Tudjátok, a Biblia beszél kétféle halálról. Kétféle halálról beszél. Egy fizikai halálról és egy szellemi halálról. Egy fizikai halál, amivel szembe kell néznünk. Egy nap mindenki szembe kell, hogy nézzen, kivéve, hogyha Isten, Jézus eljön hamarabb, és elragadtatunk. Zsani erre pályázik. Ő nagyon szeretné ezt. Szóval van egy fizikai halál, amivel szembe kell nézni minden embernek. Viszont van egy második halál, amiről a Biblia beszél a Jelenések könyvében, egy szellemi halál, ami nem más, mint egy örök elválasztódás Istentől. Egy örök elválasztódás Istentől. Amikor meghalunk fizikálisan, az történik, hogy a szellemünk különválik a testünktől. Viszont azok számára, akik nem hisznek Jézus Krisztusban, lesz egy második halál. És erről a Jelenések 20:14 beszél, ami most nincs ott a jegyzetetekben, de nyugodtan utána kereshettek, Jelenések 20:14-ben. Egy második halálról beszél a Biblia azok számára, akik nem hittek. Szóval az első halál arról szól, hogy a tested és a szellemed külön válik, a második halál pedig arról szól, hogy a szellemed elszeparálódik Istentől örökre. Ez a második halál. És viszont Jézus Krisztus azért jött el, és azért győzte le a halált, hogy nekünk, akik hiszünk benne, akik hisznek Jézus Krisztusban, ne kelljen keresztül menniük a második halálon. Jézus legyőzte a halált, elvette a fullánkját. Szóval lefordítva, ha te egyszer születtél csak meg, kétszer kell meghalnod. Viszont, hogyha kétszer születtél meg, akkor egyszer kell meghalnod. Hadd magyarázzam, mit jelent ez. Ha megszülettél, csak ennyi, hogy megszülettél, akkor neked utána meg kell halnod egyszer fizikálisan és szellemileg is. Viszont, ha megszülettél fizikálisan, és utána újjászülettél, befogadtad Jézus Krisztus a szívedbe, mint megváltódat, nem kell kétszer meghalnod. Meghalsz fizikálisan, és utána azonnal Jézus karjaiban leszel. Ott leszel vele. És ezt Jézus Krisztus halálán keresztül és feltámadásán keresztül lehet a miénk. Egyedül Jézus Krisztuson keresztül. Egyedül Jézus Krisztus az, akinek köszönhetjük ezt. Ez történt a kereszten. Ez a csoda történt a kereszten. A gyülekezet Jézus központú gyülekezet. Ha más miatt vagy itt, hosszú távon, csak azért, hogy valaki miatt vagy itt. Ez tök jó, hogy ne értsétek félre, nyilván a barátságokért vagyunk itt, de ennél is fontosabb, hogy Jézusért legyünk itt. Jézus az, akiért eljövünk. Azért jövünk, hogy Jézushoz fussunk, hogy Jézusra nézzünk itt ezen a helyen. Nálam nincs meg minden válasz. Zsaninál sem sincs meg minden válasz. Oké? Okay? Bármennyire is sokszor megrohamozzátok a Zsanit, nincs meg minden válasz nála. Mi emberek vagyunk. Kire nézel? Ki miatt vagy itt? Ki miatt jöttél el ma? Jézus miatt? Vagy emberek miatt? És nyilván a gyülekezet egy fantasztikus hely, ahol ahogy egymást támogatjuk és segítjük, de mindenek előtt Jézusra nézünk, és Jézusra mutatunk. Amiket tanítok, ez nem az én gondolataim, hanem Isten igéje. Isten igéje van leírva, és ezeket magyarázunk. Isten igéről szól az egész. Jézus központú gyülekezet. Jézus az, aki miatt itt vagyunk, akit felemelünk, akit dicsőítünk. Nem a színpadon álló embereket, nem a dicsőítő csapatot, nem a dalokat dicsőítjük. Aj, de szép ez a dal. Olyan jó ez a dal, olyan csodálatos, úgy szeretem. Olyan jó hangzik. Ezek a fények milyen gyönyörűek. Ali, nagyszerű munkát végeztél. Bocs. Miért mondom ezt el? Mert megtéveszthetnek a fények, megtéveszthetnek a zene, a dalok. Ezt nem azért csináljuk, hogy ezeket dicsőítsük. Fontos, hogy mi történik itt a színpadon, de azért, hogy akik bejönnek ide erre a helyre, meglássák a csomagolást, és utána akarják megtudni, hogy mi van a dobozban. Mi az ajándék. De ne álljunk meg a csomagolásnál, gyülekezet. Sose álljunk meg a csomagolásnál. A legjobbat hozzuk ki, a legjobbat akarjuk a gyülekezetbe, a legjobb fénytechnikát, a legjobb hangtechnikát, a legjobb mindent. De ez csak a csomagolás. És mi van a csomagban? Jézus. Ez ugyanolyan, mikor megkértem Zsaninak a kezét, és nem egy Tesco zacskóba raktam bele azt a gyönyörű gyűrűt, azt az gyönyörű Swarovski gyűrűt, ami csillogott, hanem beleraktam egy kagylóba. Vagy belerakod azt a gyűrűt egy gyönyörű dobozba, mert a legjobb csomagolást akarod átadni az embereknek. Mi azért vagyunk itt, mint gyülekezet, és azért rakjuk bele a legjobbat, és azért figyelünk, hogy szép legyen a csomagolás, hogy bemutassuk Jézust, aki a dobozban van. Hogy a legszebbet, a legjobban tálaljuk az embereknek. Hogy az emberek utána azt mondják, hogy wow, fú, ez tök jó, ami történik a színpadon, szeretném tudni, hogy mi van mögötte. Mi van az egész mögött? Hadd mondjam el, ha most vagy itt először, Jézus van mögötte. Jézus van mögötte, az egész mögött. Jézus miatt csináljuk. Jézus az, akit felemelünk. Jézus az, akiről szól. Miért csináljuk a tojáskeresőt? Miért töltjük be azt a 7000 tojást? Jézusért. Miért? Értitek? Szóval Jézus a középpontja mindennek. És a húsvét is Jézusról szól. Jézusról kell, hogy szóljon. Olvassuk fel a Róma 8:38-at. Jézus legyőzte a halált. Ezért nem kell többé félnünk semmitől. Oké? Okay? Szóval, amikor megértjük a feltámadásnak az üzenetét, megértjük azt, hogy a halál meghalt, nem kell többé félnünk semmitől. Nem kell félnünk a betegségektől, nem kell félnünk a haláltól sem, nem kell félnünk a jövőnktől, nem kell félnünk a körülményeinktől, mert Jézus legyőzte a legnagyobb ellenségünket. És a Róma 8:38-ban elmondja, hogy semmi sem választhat el az ő szeretetétől. Semmilyen dolog. Semmilyen... Olvassuk fel, hogy mi. Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani. Ebben egészen biztos vagyok. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, sem ami a magasságban van, vagy a mélységben van. Semmiféle teremtmény sem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunk Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Semmi. És kiemeltem direkt itt, hogy sem halál. Semmi. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy miután meghalsz, még a halálod után is Isten veled lesz. Nem hagy el. Bármi is történik veled, Isten sosem fog elhagyni. Ezt ő megígérte. És Isten ígéretei igazak. Zsidók 13:5b. Soha sem hagylak cserben. Sem nem hagylak magadra. Amen. Szóval ez a történet, ahogy mondtam, ez nagy-nagy történet. Ez a Mózes 1-ben kezdődik. Ádám és Évával kezdődik. Ott romlott el minden. A föld egy édenkert volt. És az első emberpár tökéletes harmóniában kapcsolatban élt Istennel. Viszont valamit elvesztettek. Három dolgot vesztettek el. Elvesztették az identitásukat, hogy ők Isten gyermekei. Elvesztették a helyüket, ugye az édenkertből ki lettek zavarva. És elvesztették a szabad bejárásukat Isten jelenlétébe. Ez a három dolog, amit elvesztett Ádám és Éva. És hirtelen az, ami áldás volt, ez hirtelen átokká vált az életükbe. Megváltozott minden. Amikor az elején Istennel való bensőséges kapcsolatuk volt a létezésünknek a lényege. Hadd mondjam el, az emberi létezés lényege nem más volt, mint Istennel való bensőséges kapcsolat. Ez volt a lényege. Ez hirtelen elveszett. És ez a kapcsolat megszakadt. Ez a bensőségesség megszakadt. Az édenkert egy börtönné vált. A gyermek áldás átokká vált, de a nők halálának a legnagyobb oka lett a Földön. Nem áldás volt, hanem átokká vált. A bűn bejött a történetbe, és ami áldás volt, az átokká lett. Minden megváltozott. És az 1 Mózesben, 1 Mózes 3-ban az emberiség ki lett dobva az édenkertből. Viszont a Jelenések könyvében azt olvassuk. A Biblia végén, a sztori vége, hogy Isten visszafogadta az embereket. Isten visszafogadja az emberiséget. Visszafogadja azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek. És ezt, ami elveszett, ezt Jézus szerezte vissza. Jézus állította helyre. Valami elveszett, és valamit Jézus visszaállított. Jézus visszaállította. Szóval nézzük meg, hogy mi az a három dolog, amit Jézus tett, ami ebben a történetben egy ilyen csere volt, aminek meg kellett történnie. Milyen áldozatokkal járt az, ami nekünk ma van. Jézust megbüntették, hogy mi bűnbocsánatot nyerhessünk. Ez az első. Jézust megbüntették, hogy mi bűnbocsánatot nyerhessünk. Tudjátok, minden emberben benne van a vágy, hogy tudja azt, hogy a bűnei meg vannak bocsátva. Amiket elkövetett régen, amiket elkövetett ma. Azokat azokat valaki megbocsássa neki. Minden ember vágyik erre az érzésre. A kérdés az az, hogy hol keresed a megbocsátást. Hova futsz a megbocsátásért? Mert mindenki fut valahova. Mindenki akarja a megbocsátást. Mindenkinek szüksége van erre, hogy igen, a hibáimat, amiket elkövettem a múltban, azokat valaki megbocsássa. Húsvét erről szól. Húsvét erről szól, hogy Isten megbocsátotta a vétkeinket. Bűnbocsánatunk van. Hallottam egy történetet, egy fantasztikus történetet arról, hogy egy érsekről, aki mesélt egy történetet három fiúról. Három tínédzser fiú eljött egyszer a templomába, a gyóntató fülkébe beültek ugye egyesével, és mindegyik elkezdte mondani, hogy milyen bűnöket követtek el. De igazából nem bánták meg, hanem viccet csináltak az egészből. És egyre durvább bűnöket mondtak, és jött a második, az is, a harmadik, az is, és az egészből egy viccet csináltak a srácok. És utána, miután végeztek, az érsek elkapta az egyik fiút. A másik kettő az így elmenekült. Elkapta azt a fiút, és azt mondta neki, hogy egy dolgot kérek csak tőled. Ez pedig az, hogy menj a templom végébe, ahhoz a kereszthez, ahol ott van Jézus, és hangosan háromszor mondd ezt a keresztre Jézusnak. Értettetted mindezt, de nem érdekel túlságosan. Menj oda, mondd el ezt, tudom, hogy értettetted, de nem érdekel. És oda ment ez a srác, és elmondta egyszer. Elmondta még egyszer. És harmadszorra nem tudta elmondani. Nem tudta elmondani. Harmadszorra lerogyott a térdére, és elkezdett sírni. És ott találkozott Istennel. Volt egy találkozása Istennel. Tudjátok, bárhol találkozhatsz Istennel. A hálószobádban, az utcán. Nem tudom, hogy te mikor találkoztál Istennel, mikor volt az a pont az életedben, mikor így leesett. Hogy értem, haltál meg, és köszönöm, Uram. Nem tudom, hogy mikor volt ez a pont az életedben. De ennek a srácnak leesett. És ez a srác nem más volt, mint az az érsek, aki mesélt ezt a történetet. Az ő életéről szólt. Ahogyan ő tért meg. Ahogyan ő találta meg Krisztust. Ahogyan ő állt Isten szolgálatába. Egy fantasztikus és erőteljes történet, de hiszem azt, hogy amikor megértjük ennek a mélységét, hogy Jézus mit tett értünk, hogy megbocsátotta a bűnünket, hogy ez nem volt könnyű. A megbocsátás nem könnyű. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy igen, Isten velem van, megbocsátja a bűneimet ma is, holnap is. Mi így keresztényeknél így ilyen rutinszerűen rávágjuk ezeket a dolgokat, de hadd emlékeztesselek benneteket, hogy a megbocsátás ez nem egy könnyű dolog. Volt már, hogy valaki nagyon megbántott téged? Volt már így az életedben? Szerintem az egyik legnehezebb dolog az életben az lehet, hogyha meg kell bocsánatanod valakinek. Ennek is vannak mértékei nyilván, de valaki egy nagyon rossz dolgot tett veled, nagyon megbántott. Ez egy nehéz dolog. És nem lehet csak úgy megbocsátani, aztán túllépni az egészen, igaz? Ez érzelmekkel jár. Sokszor többször, évekig az ember próbál megbocsájtani valakinek. Gondoljátok el, Jézus megbocsájtott mindent. A múltunkat, a jelenünket, a jövőnket. Ne vegyük magától értetődőnek. Ez nem volt könnyű neki sem. Nem volt könnyű, hogy megbocsássa azt, amit tettünk. Ahonnan jövünk, de megtette. És megbocsátott tényleg, igazán. Amen. A megbocsátás. Jézus büntették. Gondoljátok el, fönn volt a kereszten. Ő kapta az ostorokat. Ő kapta helyettem. Az én hibáim helyett, az én bűneim miatt, a te bűneid miatt, az ostorcsapást, a leköptösést, Neki kellett egyedül végig menni azon. Nem volt ott mögötte 20 ember is, így tapsoltak. Gyerünk Jézus, meg tudod csinálni, ez az. Senki nem volt. Éppen ebbe gondoltam bele valamelyik nap. Elmenekültek a tanítványok is. Egy pár ember volt, akik messziről nézték. Nem volt olyan, mint egy ilyen versenyen, amikor ott szurkol le neked, nem tudom, egy szurkoló csapat. Ez az, meg tudod csinálni. Jézusért nem szurkolt senki, egyedül ment végig, és végig csinálta. Azért, mert szeretett. Kereszt egyenlő szeretet. Kereszt egyenlő szeretet. Jézus értettette. Azért, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk. Róma 5:15-16. Isten ajándéka, a kegyelem azonban másképpen működik, mint Ádám bűne. Igaz, Ádám bűne sok ember halálát okozta, de Isten kegyelme és ajándéka sokkal hatásosabb és bőségesebben árad ki sok-sok emberre. Ezt a kegyelem áradást egy ember, egy másik ember, Jézus Krisztus kegyelme tette lehetővé. A következményekben is különbség van Ádám bűne és a kegyelem ajándék között. Kegyelmi ajándék között. Hiszen az ítélet már egyetlen bűnt is halállal büntetett. Ezzel szemben a kegyelem ajándéka sok-sok bűn elkövetése után is elfogadhatóvá teszi a bűnösöket Isten számára. Amen. Fantasztikus. Ne felejtsük el a húsvétnak a lényegét. Ne váljon megszokottá. Mindig csodálkozzunk rá. Sose felejtsük el. Második. Jézus megsebezték, hogy mi meggyógyulhassunk. Jézus megsebezték, hogy mi meggyógyulhassunk. 1 Péter 2:24. Krisztus a mi bűneinket magára vette, sőt, a saját testében felvitte a keresztvára, amikor megölték. Azért tette ezt, hogy mi is meghalljunk a bűn számára, viszont Isten mértéke szerint helyesen éljünk. Krisztus sebei által gyógyultatok meg a betegségeitekből. És itt van az úrvacsorának egy óriási ereje. Ez a legnagyobb ajándék, amit adhatott nekünk Isten. Ami emlékeztet bennünket arra, hogy mit tett Jézus, értünk. És a mai nap is majd úrvacsorát fogunk venni itt az alkalmon. És azért, hogy emlékeztessük magunkat arra, hogy mit tett Jézus. Jézus megsebezték, hogy mi meggyógyulhassunk. Lehet, hogy azt mondod, hogy oké, Géza, de imádkoztam emberekért, és nem gyógyultak meg. Imádkoztam emberekért, és meghaltak. Én is imádkoztam már emberekért, és meghaltak. De hadd mondjam el, hogy ettől még nem fogom abba hagyni az imádkozást. Ettől még nem fogok kevésbé hinni Istenben. A kérdés az, hogy mi a cél? A gyógyítás, a gyógyulás, vagy maga a gyógyító? Mert hogyha csak Isten keze érdekel téged, hogy ő mit tud tenni, akkor mindig mérges leszel Istenre. Mert nem úgy fognak történni a dolgok, ahogyan te szeretnéd. Mert amikor Isten keze után, gyógyítása után vágyunk csak, hogy ő mit tud tenni az életünkbe, és ha nem teszi, akkor mérgesek vagyunk Istenre. Ez egy elvárást rak Istenre. De hadd mondjam el, hogy amikor az embert, azt a személyt keresed, Jézust keresed, akkor az életed meg fog változni. Az életed új értelmet fog nyerni, mert megérted annak az embernek a szívét, és tudod azt, értelmet nyer a húsvét is, hogy igen, minden veszteségből győzelem tud jönni. A halálból élet tud jönni. Erről szól az egész. Ne engedd, hogy a csalódás, az akadályok, a kudarcok eltávolodjanak Istentől. A húsvét a győzelemről szól. Győzelem tud jönni a kudarcból. Tegyük a húsvétot egy ilyenné. És a harmadik, Jézus bűnné lett, hogy mi igazzá váljunk. Jézus bűnné lett, hogy mi igazzá váljunk. 2 Korintus 5:21. Krisztus sosem vétkezett, de Isten őt bűnért való áldozattá tette, ezért történt ez, hogy mi pedig Krisztus áldozata által elfogadhatóvá váljunk Isten számára. Oké, hadd magyarázzam el ezt egy kicsit úgy, hogy csak képzeld el, hogyha valaki oda jönne hozzád, és nyitna egy bankszámlát, amire felrakna tömérdek sok pénzt, és oda jönne hozzád egy bankkártyával, amivel hozzáférsz a bankszámlához, és ad neked egy PIN kódot, és azt mondja, hogy ez a tied. Bármikor, bármennyit kivehetsz róla. Jó lenne, nem? Tehát úgy kifogadnál ezt a bankkártyát. Tehát úgy én is elfogadnám. És mennyire butaság lenne az, hogyha ott lenne a kezünkben ez a bankkártya, tudnánk a PIN kódot, de ezt így elutasítanánk, és így nem használnánk. Hanem csak úgy ott lenne. Igaz? Milyen butaság lenne ez az egész? Amikor kapsz egy örökséget, ott van a kezedbe, és nem használod, és nem fogadod el. Tudjátok, nagyon sok ember így él. Isten odadott nekünk mindent. Mindent. Jézus Krisztus halálán keresztül azt írja a Biblia, hogy ő egy teljes életet adott nekünk. Mindent odadott. Az összes ígéretét, az összes áldást, amit neked akar adni. Egy új életet, egy új jövőt. A Biblia tele van ígéretekkel. És ezeknek, az ígéreteknek az aktiválásához csak egy dolgot kell tenned. Használnod a kártyát. El kell fogadnod. Használnod a PIN kódot. És elfogadnod. A Biblia tele van ígéretekkel. Tele és tele. Ígéretek a kapcsolataidra nézve. A jövőddel kapcsolatban. A házasságoddal kapcsolatban. A pénzügyeiddel kapcsolatban. Ígéret az egészségeddel kapcsolatban. Ígéret a békéddel kapcsolatban. A családoddal kapcsolatban. A ígéret a szolgálatoddal kapcsolatban. A munkáddal. Bármivel. Tele van a Biblia Isten ígéreteivel. Mert Isten egy olyan életre hívott el bennünket, egy olyan életet akar nekünk adni, amiért ő kifizette az árat. De nagyon sokszor nem értékeljük azt az árat, amit fizetett a kereszten. Ha nem fogadjuk el ezzel gyakorlatilag, azt mondjuk, hogy nem számít Jézus, hogy te mit tettél értem. Amikor így visszautasítjuk, akkor gyakorlatilag azt mondjuk, hogy ez semmit nem ér. Ez értéktelen, amit Jézus, te értem tettél a kereszten. De hadd mondjam el, hogy Isten arra vár, hogy ezt elfogadjuk, befogadjuk a szívünkbe. Elfogadjuk az életünkbe, hogy használjuk. Használjuk az életünket. Használjuk a bankkártyát. Használjuk az örökségünket. Ez történik, amikor úrvacsorát veszünk, amikor bemerítkezünk, amikor minden egyes alkalommal oda menjünk Istenhez, és valamit az ő ígéreteiből el akarunk venni. Amikor emlékeztetjük magunkat, hogy mink van ő benne. Isten túláradó. Isten végtelen. Isten sosem fogy ki. Sosem válik régivé. Sosem válik öreggé. Isten mindig túláradó. Ez a harmadik pont, hogy igazzá váljunk. Ez az a pont, amiért semmit nem tudsz tenni. Ez az a pont, amiért te nem tudsz semmit tenni. Teljesen mindegy, hogy milyen jó ember vagy, hogy mennyi sok jót tettél az életedben. Teljesen mindegy, hogy mennyire ismered a Bibliát, mennyit olvastad, mennyit imádkoztál, mennyit szolgálsz itt a gyülekezetben akár. Mennyi mindent áldozol fel Istenért. Ez az a dolog, amiért nem tudsz megdolgozni, amit nem tudod megdolgozni ezért a dologért, nem tudsz tenni semmit. Ezért utasították el Jézust a farizeusok, mert ők arra fókuszáltak, hogy ők mit tudnak tenni Istenért. Értitek? Ezért volt ez a sok konfliktus a Bibliában a farizeusokkal. Minden vallás erről szól, hogy ahhoz, hogy örök életet kapj, kell valamit tenned ezért. Minden vallás erről szól, kivéve a kereszténység. A kereszténység éppen ezért nem egy vallás, egy kapcsolat. A kereszténység egy kapcsolat Jézus Krisztussal, nem egy vallás. Nem arról szól, hogy nekem meg kell tennem ezt, és akkor megkapom az örök életet. Ezt és ezt megteszem, jól viselkedek, templomba járok, imádkozok, Bibliát olvasom, akkor örök életem van. Ez nem erről szól. Nem arról szól, hogy te mit tudsz tenni Istenért, hanem arról szól, hogy Jézus mit tett érted, ingyen, önként, és nem várt cserébe semmit. Egyedül egy dolgot kell tennünk, elfogadni. Megengedni, hogy Isten odaadja. Nagyon sok embernek nehézsége van az elfogadása. Fogadd el. Fogadd el azokat a dolgokat, amiket Isten akar neked ma adni. Bármiről is van szó. Az örök életedről van szó. A jövődről van szó. Isten ígéreteiről van szó. Egyszerűen csak fogadd el. Használd a bankkártyádat. Használd a PIN-kódot. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus. Ez nem rólunk szól. Ez nem arról szól, hogy mi mit tettünk, vagy mit teszünk. Ez rólad szól, hogy te mit tettél értünk 2000 évvel ezelőtt. Köszönjük, hogy te felmentél a keresztre. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te feltámadtál, kijöttél a sírból. És köszönjük neked, hogy ma itt állsz a szívünk előtt, és be akarsz jönni az életünkbe. Be akarsz jönni a szívünkbe. Erről szól a húsvét. Felmentél a keresztre, kijöttél a sírból, be akarsz jönni az életünkbe. Kopogtatsz az ajtónkon, a szívünk ajtaján. Uram, a mai nap beengedünk téged, és meghozunk egy döntést, hogy elfogadjuk mindazt, amit tettél értünk a kereszten. Köszönjük, Jézus! Köszönjük neked azt, hogy téged büntettek, hogy mi bűnbocsánatot nyerhessünk. Köszönjük neked, hogy vállaltad a sebeket, hogy mi meggyógyulhassunk. Köszönjük neked, hogy te bűnné váltál, hogy mi igazzá váljunk, hogy igazak legyünk. Köszönjük neked ezt. Szeretünk téged, Jézus. Jöjj be a szívünkbe. Jöjj be az életünkbe. Köszönjük neked, Urunk, hogy legyőzted a halált, és hogy feltámadtál. Köszönjük neked, hogy legyőzted az emberiség legnagyobb ellenségét. Azért, hogy mi éljünk. És örökké veled legyünk. Hogy ne kelljen elszeparálódva élni az életünket. Tőled, hanem örökké veled együtt legyünk. Hogy helyreállítsd, Uram, azt a bensőséges kapcsolatot, ami Ádám és Évának volt az Édenkertben. Uram, vágyunk veled erre a kapcsolatra. Csak jöjj közel most.